Hello és hogy Isten, nagy szeretettel köszöntünk, ez a Debrecen Podcast, azaz a Depó, és ezúttal Boda Pál hidrobiológus a vendégünk, aki az Ökológiai Kutatóközpont munkatársa és a Makroszkópikus Vízi Gerinctelen Kutatócsoport vezetője. Hello Pali!
Sziasztok!
Itt pedig Mikos Ákos.
És Löki Viktor.
És hát, hogy ma ugye a vízi gerinctelenekről fogunk beszélni, bármennyire is furcsa így elsőre, de hogy Debrecennel azért van jócskán összevethetősége, én legalábbis úgy sejtem, mert egyrészt itt dolgozol, másrészt már csak egy-két debreceni vízi gerinctelent is ismersz, hogy munkád során, és először engedd meg, hogy ilyen nagyon nagy segges ugorjak, ha már egyébként vízi témáról van szó, akkor talán ez helytálló kérdés, hogy csak néhány helyszínt így vessünk már fel, kérlek, Debrecen vonatkozásában, ahol vízi gerinctelenekről beszélhetünk, aztán utána visszatérhetünk az elejére, csak azért, hogy felvillantsunk, hogy ma hol fogunk kalandozni a témáink során.
Rendben. A legegyszerűbb, ha úgy fogalmazok, hogy vízi gerinctelen mindenhol megtalálható, ahol van víz. Itt tehát a legkisebb pocsolyákban is, keréknyomokban, vízfolyásokban, akár mondhatom itt elsősorban ugye a tócót, amit mindenki ismer, vagy állóvizekben, a fancsikán, bekerítóban, mindenhol megtalálható.
Ha van víz a bekerítóban.
Ez az éltető közegük, igen.
Mivel vízi gerinctelenekről beszélünk. Még ez azért is fontos pont, mert azt tudom, hogy majd legalábbis nagyon örülnék, hogyha egy ponton elkanyarodnánk oda, hogy ugye neked pont a víz nélküliség is most egy nagyon fontos területed, hogy olyankor mi van, ha nincs víz a vízi gerinctelenekkel.
Igen, hát ez szívás, ha mondhatom ezt. Kutatjuk, de ha majd később visszatérünk rá, akkor bővebben is kifejtjük.
Oké. Én a őstörténetem, mint egy Marvel karakternél, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy akkor a te életedben mikor jött először egy vízi gerinctelen, már mint amikor tudtál is róla, és valóban érdeklődésed is volt.
A makroszkópikus vízi gerinctelenekkel egyébként itt találkoztam az egyetemen először. Tehát, mint minden kisgyerek, tudtam a vizekről, tudtam a benne élő állatokról, kalákadalokból, csíborokról és molnárkákról, de az, hogy ezek pontosan mik, és hogy néznek ki, azt itt tanultam meg az egyetemen, itt találkoztam először velük.
Na látod, itt volt egy hiányosságom mellett, hogy még onnan kellett volna kezdenünk, hogy jó, ma beszélgetünk róluk, meg vízi gerinctelenek, meg dobál. Egyrészt már helyre tettél, hogy makroszkópikus, azaz akkor szabad szemmel látható.
Pontosan, definitíve, ez pont így van.
Jó, ennek örülök, mert akkor már lehet, hogy én is láttam néhányat, illetve, hogy akkor, ha igen, néhány népdalt megemlítenél, akkor most mik ezek, vagy hogy úgy, csak úgy egy-kettőt, úgy, csíbort azt mondtad?
Igen, ugye ezek makroszkópikusok, tehát szabad szemmel láthatóak, és gerinctelenek, ez a másik fő jellemzőjük, azaz azt jelenti, hogy itt nem a halakra kell gondolni elsősorban, hanem azokra a kis rovarokra, illetve makrogerinctelenekre, amelyek a vízben élnek. Ez a definíciójuk, ami alapján el lehet különíteni őket másoktól, de például nem olyan kicsik, mint az algák. Ez is nagyon fontos, mert az algákról másokan hallottak, tehát ha fel kéne sorolnom, hogy itt milyen élőlényekről beszélünk, akkor kezdeném a csigákkal, a piócákkal, folytatnám a szitakötőkkel, vízibogarakkal, vízipoloskákkal, kisrákokkal.
A komplet vízipók, csodapók
szereplő. Így van, a legtöbben ott találkoznak először velük, és ez egy nagyon jó és nagyon informatív kis rajzfilmsorozat volt.
Amikor ide kerültél az egyetemre, akkor azt mondtad, hogy ott nagyon megszólítottak, de hogy, mivel, miért? Emberhez kötődött, hogy de jól tanította, vagy tehát, hogy miért akadtak be neked ennyire, hogy...
Azért akadt be, mert az első terepemet két olyan emberrel töltöttem, akik nagyon meghatározták azóta is az én kutatói pályámat. Nem tudom, hogy itt neveket érdemesen mondani, Csabai Zoltán és Móra Arnoldról van szó, és sorosan kapcsolódik a történet egy biológus partihoz.
Mármint, bocsánat, vízparti, vagy ez parti, mint buli?
Nem, ez kőkemény bulikról szólt az első évemben. Az volt a helyzet, hogy amikor idejöttem egyetemre, én kerestem azokat a dolgokat, amivel szívesen foglalkoznék, de még nem tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Így megszólítottam ezt a két szimpatikus úriembert, hogy mivel foglalkoznak, és mondták, hogy nagyon szívesen elmesélik, de most biológus parti van, és hogy ők oda mennek, és hogy menjek velük, és akkor ők ezt elmesélik. El is mentem ebbe a buliba. Ott ők elmesélték, hogy mivel foglalkoznak, és hogy nagy szerencsém van, mert ők másnap indulnak terepre, és hogyha van kedvem, akkor csatlakozhatok hozzájuk. És én el is döntöttem, hogy megyek velük, és akkor úgy hajnal 3-4 körül haza is mentünk, majd jelezték, hogy 7 órakor indulunk terepre. Én gondoltam, hogy ez vicc, de ugye elsős voltam, kis fiatal titán, és én ott voltam 7 órakor, és legnagyobb megrepetésemre ők is ott voltak. És mondták, hogy akkor induljunk el, és akkor kimentünk, már nem is tudom pontosan hova, ilyen Debrecen környéki kisvizekre, és akkor Én azon a napon beleszerettem ebbe az egész makrogerinctelenes világba, úgyhogy azóta mondhatom magam, hogy nem is eresztett ez az érzés, és azóta is ebbe a témába kutakodom.
Egyébként ez a buli, ez hol volt? Csak nem a kikötőben mondjuk, mert akkor ott lehetett környékén a vizekbe turkálni, akár a buli alkalmával is, vagy ezen fordult elő?
Szerintem buli előtt ott voltunk, de a buli maga a... Nem is tudom már mi volt a neve, a múzeum mellett volt
a... ott a múzeum.
A Berényi, vagy Berényi. Vagy
Berényi, Berényi egy, igen, ott volt a biopartik minden kedden, és akkor ott volt, de biztos, hogy előtte voltunk a Békás
tó környékén
is.
Régen a Déri Múzeum helyén ott volt állítólag a paptava, én nem voltam ott.
Igen, igen. De,
és ugye gyakorlatilag az lett volna az egyetlen közeli hely, látod, a buli helyez, ahol még belenéztek a vízbe, de akkor ezen az estén nem néztetek bele a vízbe.
Ezen az estén
hanem csak másnap.
Nem, más folyadék után kutatom.
Azt mondtad, hogy akkor rabul ejtett, és hogy úgy sejtem, hogy már is tudom, hogy szakirányt, hogy mit kell választani, hogy az ember hidrobiológus legyen, gondolom akkor ez már innentől egyenes út volt, hogy azt össze tudod foglalni, hogy most is, vagy akkor is, hát ha van átfedés, hogy mi ejtett rabul, és most mivel kell foglalkozni. Szóval mivel foglalkozik egy hidrobiológus, az, aki egyébként makroszkopikus vízi gerinctelenekkel foglalkozik?
Kristálytisztán emlékszem a napra, úgyhogy el is tudom mondani. Ez a két ember, mikor megérkeztünk egy vízpartjára, átöltözött egy ilyen nagyon furcsa gumicsizmába, milyen melldig ért, miután megtudtam, ezt hívják melles csizmának, vagy mellcsizmának, és ha bár a horgászok ismerhetik, én nem voltam nagy horgás soha, és ezért én ott találkoztam ezzel először, és hát eleve nagyon vicces volt, és esetlenül mozogtak, de fogtak egy ilyen kézi hálót, amit egy nyérre szerelt kis háló, és azzal bementek a vízbe. És én néztem, hogy mit csinálnak ezek, és ott turkáltak a hálóba, a növény között a vizet szűrték át ezzel a hálóval, és nézték, hogy mi van benne. És én ott a válluk felett óvatosan nézegettem, és hát kérdeztem, hogy ez micsoda, olyan szép állat, és akkor mondták, hogy ez vízipoloska. Úgy gyönyörű volt. Aztán láttam egy teljesen más formájú színű állatot, kérdeztem, hogy az mi, és mondták, hogy az is vízipoloska, és ez még megtörtént, vagy 4-5-ször.
Mindegyik vízipoloska volt?
Igen, és akkor én ott a 7.-8. hálóhúzásnál eldöntöttem, hogy én ezeket szeretném megismerni. Úgyhogy akkor eldőlt, hogy én vízipoloskákkal fogok foglalkozni, és természetesen utána a többi hálócsapásnál benne voltak a kérészek, a tegzesek, a bogarak és minden, amit az előbb felsoroltam. Úgyhogy maga a szerelem az így dőlt el, mert ugye a vízi makrogerinctelen, ahogy mondtam, több élőlény csoportból áll össze, és ezek közül csak az egyik a vízipoloska, és én hát konkrétan rájuk specializálódtam. Úgyhogy ez maradt a szűkebb szerelem, és a teljes vízi makrogerinctelen spektrum, amivel foglalkozunk a kutatásaink során.
Ez így egyébként olyan, mintha mesében lenne, tehát hogy az első terepnapodon gyakorlatilag eldöntöd az első pillanatban, az első merítések után, viszont lehet, hogy egy kicsit visszábugranék pont ezért, mert akkor viszont érdekelne, mert ennek meggyőződésem volt, hogy azt fogod válaszolni, hogy már gyerekkorodban is a patakba álltál, és a csíborok, és a vízipókok, és stb. De akkor gyerekkorodban mi akartál lenni?
Vagy amikor elkezdted az egyetemet is, hogy
mi igen, igen, az előtt mi akartál igen. lenni? Igen.
Hát nem tudom mennyire menjünk vissza az időben. Kisgyerekként a pattogó labda volt az, ami lenyűgözött, úgyhogy volt egy 12 éves futballista pályafutásom. Ami abban maradt azután, hogy egyetemre jelentkeztem, és utána kezdődött a kutatósdi, de azért világéletemben ott volt a patakban mezítlábmászkálás és a tavakban meg a folyókban úszkálás, és ha a legnagyobb kapocs a mai kutatói létem és a gyerekkorom között az maga a víz. Azt nyilván nem tudtam, hogy milyen élőlénnyel vagy mivel szeretnék pontosan foglalkozni, de valahogy a víz az mindig meghatározó volt az életemben.
Hol történt a gyerekkorod? Mert az lehet, hogy nem derült ki, hogy milyen megyében.
Én kőkemény miskolci gyerek vagyok.
Ó, hát testvérem, hát nem is tudtam, nem is beszéltünk róla. Hát igen, akkor Borsod-Abaúj Zemplén
megyek. Így van, azzal, annak minden előnyével és hátrányával. Úgyhogy én Miskolcon nőttem fel, és egyetemre kerültem ide. Szóval a Miskolc környéki vizekben, Máitó, Nyékító, meg fent a Zemplénben a nagyszüleim révén nagyon sokat barangoltunk, meg a Bükkben is édesapámmal, meg a testvéreimmel, úgyhogy ez volt az első élményem, ami a vízhez köt, ahogy ott a Máji tóban beúszom a közepére, és ott az ember felfekszik a víz tetejére, és akkor hallja semmit, vagy azt a kis zúgást, ami ott van a fülében, és ez nekem mindig olyan megnyugtató volt, és szeretem érzés volt.
Nyitok egy zárójelet, víz plusz labda, egyenlő vízi labda. Erre nem gondoltál, zárójelbe zárva?
Igen, erre szokták mondani, hogy nem voltam elég magas ahhoz, hogy leérjen a lábam, úgyhogy Nem is kezdtem el a vízilabdát, maradtam a lábbal rúgásnál.
Meg a foci a sokkal szórakoztatóbb, azt aláírhatom, mert nekem is ez a kedvenc sportom.
A zöldgyep is vonzott, nem csak a víz, hanem a zöldgyep, bár nem sok köze van a természethez, de mégiscsak van egy kis zöld vonulata.
Én nagyon szívesen elkezdenék kanyarodni arra, hogy most mivel foglalkozol, és ott látok egy átvezető részt, hogy ugye azt mondtad, hogy akkor szerelembe estél, gondolom akkor tovább foglalkoztál ezzel, miközben itt tanultál, és hát ugye láthatólag itt vagy Debrecen és környékén, hogy hát ami nem annyira a vizeiről ismert már, mint hogy Debrecen, szóval hogy olyan nagy sok vízfelületet nem fogsz találni, ahol kutathatsz, vagy lehet, hogy ez egy hülyeség, amit mondok, és amúgy meg egy totós és bőven elegendő, szóval hogy miért Debrecen talán, hogy miért maradtál Debrecenben?
Debrecenben azért maradtam, mert ugye elvégeztem az 5 évet, az 5 éves egyetem 5 évét, 5 év alatt.
Gratulálunk, ez nagy szó, érezzük. Igen.
Igen, és utána felvételt nyertem a doktori képzésbe, aminek a legvégén egy rövid átmenet után a környezetvédelmi felügyelőségen megismertem a feleségemet, aki debreceni, és ezek után nem is volt kérdés, hogy itt maradunk együtt, és itt verünk.
Tehát akkor családilag már biztos, hogy okozott-e nehézséget pont azért, mert kevesebb víz volt, vagy igazából ez nem releváns, mert hogy így akkor rá tudtál fókuszálni arra, hogy Debrecen is környéke vízei.
Őrült nagy szerencsém volt, mert 2011-ben pont a 2010. október 13-án védtem, akkor lett meg a doktori fokozatom, és 2011. január 1-én pont itt Debrecenben indult egy Tisza kutató osztály, ami vizekkel foglalkozik, és hogy miért Debrecenben, hogy visszacsatoljak a kérdésekre, ugye a víz önmagában sohasem megismerhető. Azt látjuk, hogy oda megyünk a partjára, de azt mindig látjuk, hogy jön valahonnan és megy valahová, így az a legfontosabb dolog, hogy egy vizet sohasem nem önmagában és szakaszonként vizsgáljunk, hanem a teljes rendszert vizsgáljuk, és a Tisza vízgyűjtő területének pont a közepén helyezkedik el Debrecen, ami azt jelenti, hogy a Tisza vízgyűjtőnek bármelyik részére innen tudunk eljutni a legközelebb. Uh-huh. Legkönnyebben, leggyorsabban.
Hát akkor tulajdonképpen ez majdnem, nem tudom, stratégiailag, hogy mi a jó szó, de hogy igen, csak jó helyen voltál.
Én azt hiszem, hogy igen. 2008-ban befejeztem a PhD képzés 3 évét, és utána másfél évig én még dolgoztam a környezetvédelmi felügyelőségen Debrecenben a 60 utcán, és akkor, ahogy megszereztem a PhD-t, utána rá 2 hónapra már indult ez a Tisza kutató osztály, úgyhogy sikerült visszajönnöm.
Azt mondtad, hogy vízipoloskák, hogy az lett a fő csapásvonal, szerelem és nem tudom mi egymás egyben. Arról tudsz-e, van-e rálátásod, hogy egyébként mit tudom, egy kb. Országos viszonylatban, de amúgy akár világviszonylatban is, hányan vagy sokan foglalkozhatnak-e vízipoloskákkal? Szóval, hogy mennyire unikális az, amivel te foglalkozol?
Hadd hozzak egy focista példát, ha már itt említettem a focista gyökereimet, meg emlékeimet. Hányan futballoznak a világon? Ugye egyből vissza lehet kérdezni, hogy milyen szinten. Vannak, akik profi szinten foglalkoznak bennek, vannak, akik csak éppen, hogy csak hétvégente a téren futballoznak. Ugyanez van a vízipoloskákkal is, sokkal kisebb nagyságrendben. Vannak olyanok, akik erre specializálódtak, és követik a taxonómiai változásokat, és kifejezetten ezzel foglalkoznak. Ez szerintem kevés van. Az országban 2-3-an, ha tudnak ezzel foglalkozni, de Európa világszinten sincsen országonként ennél több specialistája ennek az élőlény csoportnak. Az, hogy meg valaki kimegy, felismeri a poloskát, tudja, hogy mi természetkedvelőként szerintem olyan sok van, bár ugye itt egy kicsit nehezebb, mert például a szitakötőknél, akik lárvakorukat a vízben élik és kirepülnek imágókorúban vagy felnőttkorúban, az látványos, az szép, a szitakötőket sokkal többen ismerik, tehát ott szerintem sokkal több az a személy, aki természetkedvelőként ért a szitakötőkhöz. Mivel a poloskák egy kicsit kisebbek, kicsit kevésbé látványosak, ezért szerintem nem vagyunk olyan sokan, akik ma Magyarországon vízi poloskát felismernek.
Lehet, hogy itt érdemes megkérdezni, hogy úgy rémlik, hogy szitakötőből valami 70 akárhány faj van a magyar faunában, igaz?
Körülbelül igen.
És vízi poloskában mennyi?
55 van jelenleg Magyarországon.
Amit így jelentem. Új, 2 zárójeles kérdésem, nekem is lenne, csak inkább a tisztázás véget, hogy most ugye vízipoloskákról is beszélgetünk, vagy nagy részt arról, hogy, és ez extra laikus kérdés, bocsáss meg nekem, de hogy mégiscsak kell, hogy az, amit én elnyomok otthon, az függönyön, annak a poloskának van-e köze ahhoz a poloskához?
Van, az élővilágban mindennel kapcsolatban van, hát de nem vízipoloska, valószínűleg nem vízipoloska.
De hogy nem rokona, vagy nem közeli rokona? Vagy ez, tehát, mert az megnevezésében éreztem, de hogy azért feltételezem, hogy a, nem is tudom már mit említsem hirtelen, hogy talán a sarki róka az nem annyira róka, vagy nem tudom, valami ilyesmi.
De sarki.
Igen.
Igen. Tehát úgy van, hogy a poloskák közül van, ami teljesen szárazföldi, van olyan, ami teljesen vízi életmódot folytat, és van olyan is, ami félig vízi, azaz azt jelenti, hogy a víz felszínén él, és csak ott találja meg az életfeltételeit, de tehát az, amit te a lakásban látsz poloska, az rokona annak a vízi poloskának, jó, amivel én foglalkozom. Arra ne térjünk ki, hogy elnyomod, vagy nem.
Nem. Azóta nem felülésem, tulajdonképpen mindig szabadon engedem, hadd menjen.
Rossz volt a szóhasználat.
Persze, igen. Magamban nyomom el a vágyat, hogy elnyomjam. Jó, és még ha megengedsz, még egy ilyen zárójeles kérdés, csak nekem vetődött fel, hogy emlegetted, hogy akkor mit tudom én, mennyien foglalkoznak igazán mélyen és odaadóan a vízipoloskákkal, hogy azért... És hogy ez egy, így a kérdés, hogy a kérész, ami az is vízigerinctelen, hogy annak a marketingével elég nehéz versenyezni egy vízipoloskának, mert hát azért az ott egy évben egyszer van egy nagy fesztiváljuk, szóval az ott elég menő szokott lenni, de akkor ezek szerint ők is beletartozhatnának a te vizsgált területedbe.
Bele is tartoznak, tehát én a vízipoloskákat szeretem, annak a
én a vízilovakkal vagyok, te a vízipoloskákkal.
Igen, te mondd, mert a te hangod mélyebb. Az a lényeg, hogy a vízben ezek az élőlénycsoportok, a kérészek, szitakötők, poloskák, bogarak, minden, amiről itt beszéltünk, azok egy közösséget alkotnak. Uh-huh. Tehát mi, aki közösség ökológiával foglalkozunk, mindegyikhez értünk egy kicsit, és az egész közösség együttélését vizsgáljuk. Viszont olyan sok faj és olyan nehéz őket specialistaként határozni és tudni minden egyes fajról, hogy lehet őt meghatározni, hogy minden egyes élőlénycsoportnak, így a kérészeknek, így a bogaraknak, így a poloskáknak saját specialistája van. Tehát ahhoz, hogy egy vízben egy makrogerinc közösséget meghatározzunk, ahhoz minimum 6-7 specialista kell, hogy minden fajról konkrétan pontosan meg tudjuk mondani, hogy az melyik.
Így akkor, ha innen vizsgáljuk, most engem nagyon érdekelne, és rámennék egy kicsit erre a közösség szóra, hogy a vízipoloskák kivel vannak nagy spanságban. Mert azt értem, hogy mondjuk valószínűleg valakinek egyfajta eledelei lehetnek, ez is érdekel, de hogy esetleg, nem tudom, jó kapcsolatot ápolnak a vízipókokkal, vagy tehát, hogy van-e ilyen?
Hát ezt tőlük kéne megkérdezni. Amit mi látunk, az, hogy körülbelül azokkal a más fajokkal, vagy más élőlénycsoportba tartozó fajokkal vannak jóba, akik hasonló életfeltételeket kívánnak. Tehát aki szereti az állóvizeket, akkor az állóvízi fajokkal vannak együtt. Ha éppen a folyóvizekben szeretnek élni, akkor a folyóvízi közösség alakul ki. Az, hogy most az bogár, kérész vagy szitakötő, az szerintem nem olyan meghatározó.
És ugye az, hogy jóban vannak, az azt jelenti, hogy nem ártanak egymásnak, hanem úgy el vannak egymás mellett, vagy van egy, nem tudom, feltételezem, hogy tudok a gombákról, meg a fenyőkről, hogy mit tudom, akárhogyan is élhetnek szimbiózisban, de hogy valamiféle ilyen kooperációs dolog van-e esetleg valakivel, ilyen, bármelyik 55 poloska fajnak?
Ilyen szimbiózis nincsen, és inkább azt mondanám, hogy ártani tudnak egymásnak, tehát a eltérő táplálkozózási szinteken lévő fajok, azok tudják pusztítani egymást. Tehát ha egy ragadozó szitakötő faj éppen megtalál egy poloskát, akkor az nem hívja át magához teára, hanem azt megeszi.
Elfogyasztja.
Így van.
Erről nemrég volt is egy dokumentumfilm, nem emlékszem a címére, de emlékszem, hogy magyar vizekről szólt, meg magyar vizeknek a vízigerinctelenekről szólt ez a film. És én csodálkoztam, hogy akkora vérfürdőket képesek rendezni ott a vizekbe. Tehát, hogy figyelj, ilyen nagyon komoly Alien versus Predator jellegű filmeket lehet legyártani ebből, hogyha a Hollywood megtalálná.
Igen, nem vénnek való vidék, úgyhogy komoly.
Mondjuk ilyen szempontból nekem teljesen szürke terület az, hogy sőt, hát már majdnem, hogy fekete terület a vízipoloska. Ő ragadoz, vagy növényevő, mi ő? Vagy az 55 között van ilyen is, olyan is?
Ilyen is, olyan is, többféle táplálkozási típusba tartoznak. Okay. Valaki csak ott a meder alján kapirgál, valaki kegyetlen ragadozó.
Oké. Okay. És akkor még itt a közösséget mondtam, hogy ez nagyon érdekelne, hogy azt mondtad, hogy ezt kutatjátok, hogy akkor a közösség. Ez milyen vonatkozásban, mert hogy ugye az emberi vonatkozásban a közösséget, ez egyfajta együttműködések rendszere, egymás a hatások rendszere, és a többiben tudom elképzelni. ezt vízigerinctelenek, meg akár gondolom szélesebb körben is, mert hogy mondtad, hogy egészében kell vizsgálni a vizet, vagy nem soha nem önmagában. Szóval, hogy ezt hogyan vizsgáljátok, mit néztek ilyenkor, ki kire hat, ki kit fogyaszt el, vagy...
Ilyenkor mindig visszanyúrok a Juhász Nagypálféle ökológiai centrális hipotézishez.
Én is. Ami... Mindig ez jut eszembe először, de örülök, hogy neked is.
Akkor hagyd mondjam el most én, jó?
Kérlek, én.
Az arról szól, hogy az ökológiának van egy ilyen centrális hipotézise, hogy elvileg bármilyen állat bármilyen helyen és bármilyen időben előfordulhat. Ez azt jelenti, ha lefordítjuk magyarra, hogy elvileg a zsiráf bármelyik időpillanatban bármilyen helyen jelen lehet, ami gyakorlatilag azt jelenteni, hogy ebben a szobában, ahol mi most ülünk, itt lennie kellene minimum 50 zsiráfnak.
Nem, én most kinéztem, hogy itt a második emeletre nem nézette fel a kis fejével, de nem.
És itt jön be az emberi tapasztalás, hogy ez nincs így. Uh-huh. És az ökológia azt vizsgálja, hogy ez miért nincs így. Mik azok a ható tényezők, amiért miatt itt nincsenek zsiráfok. És hogyha mindezt levisszük a víz alá, és megnézzük a makrogerinctelen közösségen belül, akkor azt kell nekünk vizsgálni, hogy mik azok a ható tényezők, amik kialakítják ezeknek a közösségeknek a jelenlétét, hiányát, összetételeit, változását. Uh-huh. Tehát megnézzük, hogy milyen terhelés van, és milyen hatást vált ki a közösségben ez a terhelés.
És attól félek, hogy nagyot ugrok, és nagyot merítek, de hogy ezeknek a tapasztalatai azok hogyan segíthetnek mondjuk az emberi közösségeknek, vagy segíthetnek egyáltalán?
Szuper kérdés. Vannak olyan kutatások, amik társadalom számára hasznosak. A legtöbb kutatás ilyen, viszont a legtöbb kutatás eredménye valami oknál fogva, erről majd beszélhetünk, az nem jelenik meg közvetlenül társadalmi hasznosságként vagy haszonként.
Uh-huh. Lehet, hogy annyiban voltam félreértető, hogy nem is az, hogy most egyetem van-e haszna, hanem hogy amit itt emlegettem, hogy az embereknél máshogy van ez a közösség dolog, és mostanában ez nagyon is fontos, akár csak hogyha haladunk előre, mint egy másik nagyon fontos hívószó, a klímaváltozás, amiről majd még szerintem érdemes beszélnünk. A klímaváltozás kapcsán ugye sokan azt hozzák fel, hogy majd a közösségeknek együttműködése lesz majd nagyon fontos, ahhoz, hogy túléljünk, van egy ilyen iskola is. Szóval hogy itt ez érdekelt, hogy van-e, amit egy konkrétan eltanulhatunk esetleg ezektől a közösségektől.
Én nem gondolom, hogy a makrogerinctelenek tudatosan tudnának fellépni közösségi szinten, úgyhogy konkrétan ilyen társadalomra egyértelműen ráhúzható eredményünk szerintem nem lesz.
A hasznoságról meg majd szerintem abból a szempontból, hogy én soha nem kérdőjelezném meg, de azt el tudom képzelni, hogy akkor olykor időnként be kell mutatni, hogy mondjam ennek, hogy van haszna az emberiségnek. Ez egy szerintem egy nagyon másik fontos kérdés.
De például egyértelmű és hasznosság, ami volt, és ez egy nagyon érdekes, egyben szerintem vicces történet, hogy volt egy fenékjáró poloska nevezetű...
Fenékjáró
poloska. Azért kapta ezt a nevét. Azért kapta a nevét, és itt most a... Egy másik verziót mondok, amit a rádióban is el lehet mondani. Nincs bármi verzió. Szóval az a lényeg, hogy egész életét a víz alatt tölti, és ehhez légköri oxigént használ, és lényeg a lényeg, hogy olyan szerkezete van a potrohán, ilyen szőrökből álló kis szerkezet, egyszer jön fel a víz felszínre egy levegőbuborékért, azt megtartja a potroha körül, és egész életében abból szívja ki az oxigént.
Egész életében?
Egész életében.
Milyen hosszú az egész
életében? Másfél-két év.
Ja, jó,
okay. Hát azért az is jelentős.
Az sem. Mm. Tehát,
jó, mert levegővétel.
Konkrétan megvalósul, igen, a vízből veszi ki az oxigént. Na de erre a jelenetre, vagy erre a fizikai jelenségre rárepült az egyik nagy ruhagyártó és sportszergyártó cég, és ebből a vízipoloska tanulmányozásából kifejlesztettek egy olyan fürdőnadrágot, ami jobban pergeti le a vizet, és ez egy abszolút egy az egyben társadalmi hasznosság.
Piacirés volt.
Vagyis nem társadalmi hasznosság, de a kereskedelemben látszottak a számok szerint a végén.
Igen, is igen. Akár. Hú, ez a része is elég izgalmas hangzik, még én azt szívesen megragadnám, hogy itt emlegettük, hogy nagy vérfürdők, meg ragadozások, meg nem tudom mik, hogy ezeket, már bocs, hogy így kezdett, te szereted-e nézni, vagy szóval, hogy van-e ilyen, hogy egyfajta ilyen viadalként tekintesz mondjuk egy-egy ilyen küzdelemre, és mondjuk egy vízipoloska egy Mortal Kombatban, vagy bármely verekedős játékban, ha ezt így leképezzük, az mennyire erős ellenfél?
Szerintem a Liu Kang lenne azzal a pörgőrugással, vagy Sub-Zero, az is jó volt. Nem tudom, szóval az a Az az igazság, hogy nagyon szép jeleneteket lehet erről forgatni, ahogy Viktor mondta, nagyon szép jelenetek vannak már az interneten is elérhető kis filmekből. Ha valaki szereti nézni, hogy az oroszlán megeszi az antilopot, akkor ezt is szereti nézni, aki kevésbé, az nem, de azért nagyon érdekes bekukkantani egy olyan világba, amit alapvetően nem látunk, mert nem a szemünk előtt zajlanak ezek az események, és hogy milyen különleges technikákat alkalmaz arra a természet, hogy például egy predátor el tudja kapni az áldozatát. Vízipoloskáknál kifejezetten sok ilyen fogólábi módosulás van, többféle is, ami pont arra stratégia, hogy hogy tudja megfogni az áldozatot egy ilyen predátor vízipoloska.
Oké. Nekem most két felé vezet az út, amit én most így látok, vagy szívesen bejárnék. Az egyik az, hogy ugye most, ha jól tudom, akár ezekben a napokban is ez így kérdés, hogy a klímaváltozással is foglalkozol, és hogy az hogyan hat ezekre a vízi gerinctelenekre, vagy hát hogy konkrétan a poloskákra, ezt így kérdezem, hogy ezzel foglalkozol most.
A
ugye...
teljes makrogerinctelen spektrumot, a teljes közösséget vizsgáljuk.
A teljes közösséget?
Így van.
A másik pedig majd nagyon érdekelne a debreceni vonal, hogy akkor egyébként itt az elmúlt időszakban vízi szempontból volt némi változás meg tapasztalat, de lehet, hogy a kettő között látok úgy átfedés, hogy ugye amikor most beszélgetünk 2024 eleje tájékán, akkor azt tudjuk mondani, hogy néhány éve, talán két éve volt az, hogy a vekerító egyszer csak eltűnt, vagy kiszáradt, hogyha fogalmazhatunk így, és hát úgy sejtem, hogy a vízipoloskáik és makrogerinctelenék nem annyira tudtak elköltözni hirtelen, szóval hogy ott akkor lehet konkrétan ezt az esetet kérdezem, mi történt akkor például velük, és ez javára írható-e a klímaváltozásnak?
Ugye klímaváltozás az van, ezt tudjuk, ez most egy felgyorsult ütemben zajlik, én azt gondolom, hogy ez is egy egyértelmű tény. Az, hogy erre hogy reagálnak a vízi szervezetek, azt viszont csak az utóbbi pár évben tudjuk vizsgálni. Nagyon érdekes, hogy a vízi makrogerinctelenek között is vannak olyanok, amelyek nem tudnak repülni, és nehezebben tudnak reagálni egy vízpillanatnyi kiszáradására, és van olyan, ami el tud repülni. Vannak olyanok is, amelyek nem csak akkor repülnek el, amikor kiszárad a víz, hanem az életciklusukban benne van, hogy tetéző helyet keresnek, tojáslerakó helyet keresnek, szaporodó helyet keresnek, vagy más vízteret keresnek. A doktori témán például ezzel foglalkozott, tehát ők egy mobilis szervezetek mindannyian, valamilyen szinten. De az az igazság, hogy a kiszáradás egy olyan erős terhelés számukra, hiszen az éltető közegük tűnik el, hogy mindenképpen meg kell kockáztatniuk azt, hogy a levegőbe emelkedjenek, vagy valami búvóhelyet keressenek. A tapasztalatunk az eddigiekben, hogy rövid ideig tartó egyszeri kiszáradást a közösség túl tud élni.
Ez a rövid idő mondjuk mennyit jelent?
Pár nap, pár hét.
Vagy túl elbújnak. Tud élni, ez mit jelent, hogy beágy, vagy valóban
van, elbújnak? Többféle stratégia van, valaki lejjebb megy az iszapba, vagy a mederbe, ami még átitatott a talajvízzel, valaki megpróbál elrepülni, valaki próbálja követni a víz mozgását, és próbál addig menni, míg van egy kis élettér, és valaki a legnagyobb stressznél is ott marad, valaki kisebb stresszle már elrepül.
De gondolom, ezt nem mindenki tudja megcsinálni, lehet, hogy hülye példa lesz, javíts ki, hogyha hülyeséget beszélek, de a Molnár Poloska, ami ugye nem a vízipók, aki így ugye van. A víz felszínén korcsolyázik, hogyha eltűnt a víz, akkor ő gondol, vagy van ilyen iszap formája, vagy ő repülni tud, vagy ő mit csinál vajon?
Ő is tud repülni, ő is keres más vizes élőhelyet, de ő el van a szárazföldön is, tehát neki a létét nem fenyegeti, neki a táplálékforrását fenyegeti, mert ez egy olyan érdekes vízipoloska, aki a víz felszínére lehulló állatokat fogyasztja. És ezt úgy találja meg ezeket a prédákat, hogy nem tudom hány méteres körzetében érzi, hogy valami lepottyant a vízre, és oda megy, kitapogatja, és akkor azt elfogad.
Ő akkor különösen örök a kacsázó apáknak és gyerekeknek. Világos, hogy neki ez a legjobb érzés. Valami benned reked.
Csak annyit akartam mondani, hogy őt nem a víz hiánya, a víz hiánya őt csak közvetetten érinti, mint táplálékforrás eltűnése.
Itt most eszembe jut egy már a Debrecen podcastben korábban elérhető epizódunk, amikor ugye a Békás-tó partján ültünk, és ugye megbeszéltük a kacsák seggében, hogyan terjedhetnek növények, Itt most ugye konkrétan egyed túlélésekről, mármint úgy értem, hogy ők már mint létezőek, de hogy a következő generációknak a túlélésének egyébként van-e egy ilyen módja, most megpróbálok egy párhuzamot vonni, aztán lehet, hogy egy nagy nem lesz a válasz, de hogy mondjuk akár kacsák seggében is átköltöznek valahová, már bocsánat a szóhasználatért, az volt a részcíme.
Hát akkor ez egy nagy nem.
A fenék szót használtam.
Fenék, elnézést. Popójában, kacsák popójában átköltöznek. Szóval, hogy mondjuk használnak más állatokat, hogy akkor ott elköltözzenek esetleg.
Általában a makrogerinszelnek aktívan tudnak mozogni. Tehát nekik nincs feltétlenül szükségük ilyenekre. Lovas Kis Ádám volt az elődő podcast vendége, nagyon izgalmas volt, én is örömmel hallottam a kacsák fenekéről szóló adást, mélyre túrt a témába. Makrogerinctelenekkel egyébként pont vele együtt vizsgálgatjuk azt, hogy mit tesznek a kacsák, tehát ugye elfogyasztják, ahogy a vízzel bekerülnek a makrogerinctelenek. Az még kérdéses, hogy a makrogerinctelenek a tojásai át tudnak-e jutni a bélcsatornán keresztül, ez a jövő kérdése. Ádám kideríti.
A tojás az úgy, mint pete, amit így általában a régi biológiából ismerünk.
Így van, régen petének hívtuk, a mai megváltozott világban most már tojásnak hívjuk.
Csak, hogy még én lemaradtam ott. És hogy oda szívesen visszakanyarodnék, hogy amikor ami történt a Bekerítóban, és hogy mint kiszáradás, az nálatok egy ilyen, hogy is mondjam, nagy esemény volt, amire azt mondtátok, hogy fú, akkor most menjünk, és ezt nézzük meg, hogy mi történik.
Elvileg igen. Tehát, hogy állóvizeknél azért ez viszonylag, főleg a Vekerin gyakran megtörténik. Ja, a Vekeri az volt már bőven kiszáradva, meg a Fancsika is évek óta kiszárad. Mi inkább azokra koncentrálunk elsődlegesen, olyan vízfolyásokra, amik eddig állandóak voltak, és tényleg csak az elmúlt pár évben kezdenek el kiszáradni. És a kiszáradás is úgy jelenik meg, hogy először csak a kisebb kiszáradások, aztán például láthattuk a 2022-es évet, ami a legnagyobb szárazság volt az elmúlt 20 év történetében, és akkor ott például nagyon hosszú tartós kiszáradásokat is tudtunk regisztrálni. Aztán jött a 2023-as év, ami meg egy vizes évszak volt, tehát van egy ilyen idősorunk, amikor kis kiszáradás, óriási kiszáradás, most újra visszatért a víz, úgyhogy reményeink szerint tudjuk majd nyomon követni, hogy ez milyen változást okoz a közösségben.
Akkor volt bőven teendő. Most azt jutott eszembe, hogy ja igen, a kiszáradás az is egy a kevesebb víz, de hogy az utóbbi időben Debrecenben meg pont a több víz került elő, szóval hogy a civakvát konkrétan megemlítve, hogy akkor most azáltal, hogy több víz folyik, az okozhat-e más helyzetet az ő életükben? Tehát ez mivel járhat azzal, hogy mondjuk egy mederbe hirtelen több víz érkezik?
Ugye a civakvának a természetvédelmi vonatkozása, nyilván más is fontos társadalmi vonatkozása, de a természetvédelmi hatása az üdvözlendő lesz. Tehát az, hogy több víz lesz a tócóba, nem fog kiszáradni, nyilván ez függ attól, hogy a vízkormányzást hogy tudják majd megoldani, de mindenképpen egy tartósabb, stabilabb közösség alakulhat ki majd a tócóba, mint eddig volt.
Ez egyébként egy kiszáradás után, tehát nyilván ez visszautal valamennyire Ádám témájára, vagy lehet, hogy nem Ádám témájára, majd kiderül, hogy mennyire hozzák a tápcsatornájukba a különböző jószágok a makrogerinszteleneket, meg hát mondtad, hogy elrepülnek, túlélnek az iszabba, stb., tehát sokat tudnak ők is mozogni, de hogyha mondjuk olyan hosszú periódusban, ugye a Bekerítő elég hosszú ideig volt kiszáradva, nem akarom, hogy nagyon egyértelmű predikciókba bocsátkoz ezzel kapcsolatban, de hogy neked mi mégis a megérzésed ebben a tekintetben, hogy mondjuk ami korábban volt a Bekerítőben a makrogerinsztelen közösség, egy ilyen hosszú kiszáradás után, mikor helyreálltak a víziszonyok, mennyire fog átfedni a közösség tartalma ebből a tekintetben?
Ugye itt mindig az a fontos a konnektivitás, mert hogyha a közelbe talál olyan élőhelyet, ahonnan vissza tud jönni, hosszú évek alatt is akár, akkor előbb-utóbb visszaáll a stabil közösség, és nagyjából ugyanazokkal a fajokkal. Tehát szerintem hosszú távon mindenképp visszatérhet egy közösség. Ugye itt mindig az a probléma, hogy a közösség az áll gyakori jól repülőfajokból, meg mindig vannak olyan kis színezőelemek, kis égkövek, amik ritka fajok, kis példány számmal, amik talán a legfontosabbak a biodiverzitás szempontjából. És azoknál viszont nagy a kockázat, hogy nem tudnak visszatérni. A gyakori fajok azok mindig visszatérnek, hisz azért gyakori fajok, mert jól viselik ezeket a terheléseket, és jól tudnak alkalmazkodni, de az unikális, ritka, kis példány számmal jelenlévő fajoknál ez akkora terhelés lehet, hogy nem tudnak visszatérni. visszatérni már akkor sem, amikor stabil az élettér.
Talán lehet, hogy itt a legjobb megkérdezni azt, hogy tényleg a teljesség igénye nélkül tudsz mondani egy 2-3 nagyon gyakori, meg mondjuk 1-2 ritka fajta, ami Debrecen környékén is előfordulhat.
Vagy a kedvenceket.
A kedvenceket jó, akár, igen.
Én itt mondhatnék latin neveket, de nem szeretném ezzel terhelni az étert, van ott elég baj. Én inkább általánosságban mondanám azt, hogy a csíborok, a csíkbogarak, a bogarak közül, a poloskából a búvárpoloskák, vagy a molnárpoloskák, ahogy te is mondtad, a hanyatúszó poloska lehet még ismerős a kedves rádió hallgatóknak, a szitakötőkből a acsák, a kisasszony szitakötő, ezek talán azok az ismertebb fajok, meg magyar elnevezéseket, amiket ismerhetnek a hallgatók.
Hát ha valaki majd rágooglizik.
Legyen úgy, bár engem nagyon érdekelne, hogy melyik az, hogy mondjuk biztos vagyok benne, hogy azóta, mióta te is felhúzom mondjuk a melles csizmát újra és újra, és mondjuk nekiindulsz a kis hálóval, ha egyáltalán így történik még. Szóval, hogy van-e olyan, amire azt mondod, hogy vagy az utóbbi időben történt-e olyan, hogy mondjuk rátaláltál, és azt mondtad, hogy jaj, de rég láttam már ilyet, vagy hogy jaj, de különleges, szóval, hogy azért egy-két olyan is becsúszhat, ami azért nem mindennapi, mint egy
így van, poroska. Így van, ez a legjobb pillanat a mikroszkóp előtt, amikor az ember olyan fajnak az egyedét látja, amit vagy régen látott, vagy nagyon ritka és sikerül meghatároznia. Ezek nagyon jó pillanatok, és ez tovább viszi az embert, hogy az ezredik gyakori fajt is arrébb tolja, mert az már nem azt mondom, hogy unalmas, ilyet nem mondhatok hivatalból, de azért át kell rágni magad sok ezer példányon, hogy végre egy olyat lássál, ami érdekel és nagyon tetszik.
Itt majd nagyon ide kívánkozik egy kérdés, de ha még megengeded, még visszautalnék egyből, amire, mert Viktor nekem is egy meglévő gondolatomat megpendítette azzal, hogy mi van akkor, hogyha Vekeri kiszállhat hosszú időre és visszatér. Engem az érdekel, az foglalkoztatott itt, és ennyiben csengett egybe, hogy ugye a civakvával van például az is belengetve, hogy majd jóléti tavakat fognak létesíteni a mit tudom én, hol talán a Tócóvölgy környékén, és hogy azt értem, hogy mondjuk egy helyre visszatérni, nem tudom, emlékezetből vagy miből visszatudnak, de hogyan értesülnek, és hogy ott egyáltalán hogy van-e esélye annak, hogy a semmiből keletkező tóban egyszer csak benépesül akár ilyennel, vagy az hogy történik?
Sőt, hamarabb lesz ott egy makrogerinctelen közösség, mint jazzkipája, úgyhogy ezek úgy megtalálják, mert a legtöbb vízirovarnak van egy olyan képessége, hogy a levegőből a vizet észlelni tudja.
Már ez egybefüggő, vagy egyetem, nem tudom, hogy észleli, látja?
Olyan szabolja. A szeme, igen, polarotaxisnak hívják ezt a mozgásformát, hogy minden felületet, ami úgy csillog, mint a víz, azt ő vízként detektál, és megpróbál leszállni. És aztán kipróbálja, hogy ott neki jó-e, nem jó, ha jó, akkor marad, ha nem jó, akkor megy tovább, és keresi újra azt a vizet, ami neki kell.
És ebből van egy ökológiai csapda effektus is, emlékszem a szitakötők példáján, hogy például a túl fényes sírköveket a temetőkben úgy érzékelték, mint a vízfelület lenne, és akkor oda repültek, ellepték a sírköveket, csak hát aztán nyilvánvalóan nem volt víz, azért nem tudtak vele mit kezdeni, de gondolom ez nem csak a szitakötőknél van, hanem másnál is.
Így van a vízirovaroknál is, ami polarotaxissal keres vizet, nagyon nagy ökológiai csapda lehet. Hát több dologról is kimutatták, például az ember, ha a Balaton parton sétál romantikusan egy parti sétányon, egy kicsit vizes sétányon, amit megvilágít egy halvány fénycsóva, az például egy halálos ökológiai csapda a rovaroknak, mert vízként érzékelik, leszállnak, és nem tudnak elmenni, mert annyira vonzza őket. De ugyanilyen csapda lehet a fényes karosszéria, az autóknak a fényes karosszériája, arra is leszállnak és próbálnak tojást rakni, ugyanis vízként érzékelik. És nagyon érdekes, hogy ugye sok-sok millió év alatt kialakult ösztön, ami azt jelenti, hogy ami ilyen felület, az amíg az ember nem jelent meg, az víz volt. És ez az ösztön benne van a rovarokban. És most, hogy ez változik, azt már nem tudják, hogy ő nem vízbe rakja a petéit. Tehát ezt még ők szegények tanulják, és hát nagyon nagy ára van annak, hogy ezt reméljük meg fogják tudni tanulni.
Itt elhagytam egy kérdést, szerintem most már ide tűzhetem, hogy ugye különlegesebb példányokról kérdeztelek. Szerintem több más témában is előjöhet, de nálad előjön-e a idegenfajok, vagy hogy beavászkodók?
Invazív fajoknak hívjuk.
Köszönöm,
őket.
Ezt a szót keresem.
Természetesen. Tehát, hogy ettől szerintem a világ összes országa szenved, ha mondhatom ezt, de hát ugye ez a változás része. az, hogy változik a klímánk, Magyarországra vonatkoztatva kicsit melegebb van évről évre, ezért a Mediterráneumból jönnek fel olyan fajok, akik eddig itt nem találták meg az életfeltételeiket, és habár ide kószált egy-egy példány, de mivel nem tudott áttelelni, vagy nem találta meg az életfeltételeit, mert hirtelen hideg lett, ezért ki is pusztultak ezek a jövevény pionyír egyedek, és nem tudtak populációkat alkotni itt Magyarországon, de mivel ilyen veszély már nem fenyegeti őket, abból a időnként idevetődő egy-egy egyedből most már populációk vannak, és szépen terjednek el Magyarországon.
Egyrészt rögtön az érdekelne, hogy a túróba jönnek el, mondom, hogy Görögországból hogy gondol egyet, egy bármely egyed, vagy néhány egyed, és hogy azért az már jócskán nagyobb távolság, mint az, hogy a Bekeriről átköltözök a Fancsikára.
Igen, igen. Az állatok is olyanok, mint az emberek, hogy vannak kalandkedvelő egyedek és bátrabb egyedek, meg felfedező egyedek, ezt kimutatták, és egész egyszerűen elindulnak, mennek, és a stepping stone elméletnek megfelelően ezt a hosszú távot kisebb állomásokra bontva egyszer csak megjelennek itt.
Magyar megfelelőjén gondolkozok, lépőkövek, lépkedőkövek?
Legyen szóval úgy, igen.
Kis hát ugye... A falatonként falják fel az elefántot.
Igen, pontosan.
Igen. Jó, és hogy igen, eljönnek, azt értem, és hogy például mondjuk, hogyha csak a te területedet nézzük, akár nem tudom, Poloskákon belül is feltűnt el ilyen, tehát 56. 57. faj, esetleg az utóbbi időben, és hogy ők, nem tudom, rejtenek-e veszélyeket máson nézve, vagy egyáltalán maga az veszély, hogy egy idegen faj megjelenik a közösségen belül.
Az elmúlt 20 évben csak a vízipoloskákra vonatkozóan azt hiszem 3 vagy 4 faj érkezett Magyarországra, tehát kvázi a fajlistánk folyamatosan bővül, bár sajnos vannak olyan is, akik eltűnnek ugyanezekből az okokból. Van olyan faj, aminek egyedét 70 éve nem fogták Magyarországon, tehát az már mondható úgy, hogy nem a faunánknak a tagja.
Ők máshol költöztek,
vicceltem.
Lehet, amúgy.
Igen. Tehát, hogy valami bejön, valami elmegy, az osztálylétszám állandó. Lényeg az, hogy az viszont, hogy mit okoz a közösségben, azt nehéz megítélni, mert valamelyik csak jövevényfaj, de nem okoz problémát a közösségbe. De például vannak olyan invazívnak tekinthető jövevényfajok, amelyek beérkeznek egy közönségbe, és teljesen felborítják annak a állapotát, és teljesen dominálják a közösséget, és kiszorítanak olyan fajokat, amiket viszont nem kellene.
Nyilván azért mondtam az előbb, hogy vicceltem, mert hogy vannak olyan fajok, amik gondolom, akkor valóban elköltöztek, de van egy csomó, ami eltűnik, mert például a magyar orchidea flórából a nyári füzértekes nevű orchidea az nem elköltözött egy másik alkalmas élőhelyre, ugye, hanem gyakorlatilag felszámolták azt a megfelelő helyet, ahol ő volt korábban. Úgyhogy vannak eltűnő fajok a magyar flórából, faunából.
Mi az, amivel mostanában pontosan foglalkozol, és hogy akár csak a napokban, amikor beszélünk, hogy min jár az eszed, mert biztos vagyok benne, hogy vannak ilyen megoldandó, nem tudom, problémák, vagy kihívások. Mi az, ami foglalkoztat mostanában?
Ahogy mondta Viktor is, a kiszáradással kapcsolatban van most egy projektunk, de erről beszéltünk, hogy a kiszáradás hogy hat. Ezek mellett épp a napokban fog megjelenni egy cikkünk, ami például érdekes lehet a nagy közönség számára. Ugye volt egy sajnálatos vörösiszap katasztrófa még 2010-ben, aminek tragédia volt az emberi vonatkozása, de biológusként ugye mi figyelnünk kell nekünk a természetvédelmi vonatkozásokra, és a 2010-től 10 éven keresztül vizsgáltuk azt, hogy települ vissza a torna és a marcal élővirága, és ebből sikerült egy tudományos cikket írni. És úgy tűnik egyébként, hogy visszaállt, és maga az élővilág, a makroorganizmusellen élővilág az rendbe jött.
Itt ugye debreceni műsorként szerintem nagyon fontos arról beszélgetni, hogy hol kell téged Debrecen környékén elképzelni Melles Csizmában, tehát hogy hol szoktál járni, mintát gyűjteni, vannak bejáratott helyek, vagy pont az a lényeg, hogy egyébként ez változó legyen.
Egyszer bementem az Ibolya Presszóba, Melles Csizmába, de nem ezt fejtem.
Most mit kértél?
Az ottani vízben talán találsz el.
De tényleg rendszeres, amikor terepen vagyunk, és elérkezik a kávédő, akkor bemegyünk a helyi kocsmákban, és ott... De nem szoktak megütközni rajtunk, tehát, hogy pár kérdés, és rendbe rakják a dolgot. Itt Debrecen környékén most itt is a kiszáradás hatását vizsgáljuk leginkább, itt Debrecen környéki kis vízfolyásokba, a Tócóba, a Nagyérencsere, nem tudom, még a Katiérbe, úgyhogy ha valaki arra jár, akkor találkozhat velem és a kollégáimmal.
Most egy apróság eszembe jutott, hogy Debrecen, és akkor így pörgetem a fejembe, hogy mondom, hol mászkálhatsz esetleg, és hogy mondjuk a Békásban előfordulhatsz-e, vagy sem. De hogy eszembe jutott, és még nem is biztos, hogy jól kötöm össze a szálakat, az állatpark, vagy a Zoo Debrecen, és hogy ott is vannak, mit tudom, vízi felületek, olykor előfordulnak, akár a vízilójutat, most van, mi van itt víziló, fogalma sincs.
No, van.
A vízilójutat eszembe. Szóval, hogy gondolom, ott is megtelepednek, hogy ez egy izgalmas terület lehet, vagy ne én adjak ötletet neked, csak hogy ott azért más állatokkal való együttélés az mit hoz ki?
Azok eléggé zavart felületek, tehát hogy nem tudom, én egy víziló mellé nem költöznék be.
Megnézném Palit, hogy mellett csizmába bemászik a víziló mellé, hát egy kicsit elropogtattál reggelire.
De biztos, hogy betévednek, beesnek. Van egy érdekes történet, hogy például valami ritka bogárfajnak a második példányát a Veszprémi Egyetemnek a szökőkútjába találták meg, az, nem tudom, 50 évvel ezelőtt. Tehát, hogy tényleg mindenhol ott vannak. De hogy a kérdésedre visszatérjek, mert a kérdésedből kihallom azt a érdekes kutatási témát, amit kollégáim már vizsgálnak, hogy a városi vízfelületek, a városi kistavak, a jóléti kistavak, akár nagyobb kertekben, vagy közparkokban, mennyire fontosak a biodiverzitás szempontjából, és habár a kutatás zajlik, de nagyon fontos, mert egyrészt növelik azt a konnektivitást, amit az előbb is említettünk, és ezáltal a biodiverzitás fenntartásához nagyon, nagyon hozzájárulnak.
És ez ráadásul még egy kapcsolódás, pont ugye a műsor elején beszéltünk arról, hogy milyen társadalmi hasznosulása lehet ilyen kutatásoknak. Ez például kézzel fogható, hogyha van egy kis kerti tavad, van egy kis urbán, mini kis olyan vizes élőhelyed, ahol nem akkora a diverzitás, de mégis egy lépőkő, vagy lépegetőkő, vagy nem tudom, miben egyeztünk meg az előbb. Lehet, ami nyilván a konnektivitását segíti ezeknek az élőlényeknek, illetve hát önmagában is egy indikátor annak, hogy túl nagy probléma azért nem lehet. Tehát, hogyha ezek az élőlények ott laknak benne, akkor nem azt jelenti, hogy nagyon szennyezett a víz, ahol nem találják meg az életfeltételeiket.
Igen, ugye az a baj, hogy azért ezek nagyon korlátolt életfeltételeket nyújtanak. Tehát kicsik, sekélyek, hamar felmelegednek, gyakran túl is melegednek például nyáron, tehát azért nem ideális élőhelyek ezek egy teljes makrogerinctelen közösség kialakulásának, vagy egy divers makrogerinctelen közösség kialakulásának, de azért arra jó, hogy a megpihenjen, továbbálljon, úgyhogy ebből a szempontból nagyon fontosak. Természetesen a közdögök ott lesznek egy héten belül ezekbe a új, frissen telepített tavakban is.
A városi lét egy szerintem, nem tudom, fájdalmas, hogy milyen területe jutott eszembe, az, hogy nem bírjuk a szúnyogokat, és ezért ugye írtjuk őket, ahol bírjuk. Ez kihat egyébként a makroszkópikus vízi gerinctelenekre?
Hát ki? Tehát amit kifújnak meg lekemizálnak, az természetesen bejut a vízbe. Uh-huh. Az ott van. Attól függ ugye, hogy mikor bomlik el, meddig maradott, melyik része bomlik el. Amit kiteszünk a földre, az előbb-utóbb bejut a vízbe. Tehát itt megint a rendszerekbe való gondolkodás. Ugye a talajvízen keresztül a városokból ugyanúgy eljut a tócóba, a tócóból eljut minden felszíni vízfolyásba, amivel kapcsolatban áll. Ezek a kemizmusok, úgyhogy igen, hat.
Még esetleg a biológiai védekezésnek egy következő lépcsője az se példátlan az emberiség történetében, hogy valamit nem szeretnénk látni, és annak hozzuk a vélt predátorát, hogy az majd jól kieszi a adott élőhelyről vagy adott közösségből. Na most nem tudom, hogy a szúnyoglárvát mi eszi, gondolom sok minden eszi a szúnyoglárvát, de azt nem akarnám megnézni, viszont azt a verziót, hogy valami olyan makrogerinctelen, inváziós, idegenhonos makrogerinctelen fajt hozunk be a magyar közösségbe, ami szúnyoglárvát fel, mert abból könnyen katasztrófa lehet.
Igen, ebbe biztos vagyok. Olyat nem szabad behozni, aminek nincs predátora. Amíg mindig tudsz behozni egy predátort, végső predátort vagy top predátort nem szabad behozni, mert akkor azt már neked kell kordába tartani.
Mondjuk ezen a ponton akkor nagyon érdekel, mint végső predátorként, hogy mennyire ehetők a poloskák.
Ehetők.
Mármint a vízi poloskákra gondolom.
Ehetők, képzeld el, hogy ehető. Nálunk kevésbé szerencsések országokban eszik is. Tehát ázsiai piacokon, ha jár valaki, akkor találkozhat vele. Egyrészt azért, mert nagyon nagy tömegbe foghatóak. Fehérje forrás. Én magam nem próbálnám ki, de láttam olyan képeket, ahol poloskák nyásra húzva, tűzön egy kicsit megpirítva fogyasztották. Nem tudom, milyen lehet, soha nem próbáltam. De elvileg lehetőek.
Ezt csak azért kérdeztem, mert hogy itt a vége felé kanyarodván engem nagyon érdekelne, hogy ha nem is, mit tudom, top 3-at, 5-öt, de hogy fel tudsz-e sorolni, akár a magad, akár a tudomány, vagy nem tudom, milyen, attól függ, milyen szkópot adsz neki, miért érdemes a poloskákkal foglalkozni?
5-5.
De
valahogy leszűkítem. Nem, valahogy leszűkítem 5-re.
És hiányozni fog közülük az, hogy finomak.
Igen, azt gondoltam, hogy ez is egy érv lehet, de hogy igen, érdekel, hogy mondjuk te miért, meg szerinted miért.
Hát a legelső érvem, és itt visszakanyarodnék Viktornak a kérdésére, hogy mit üssünk be a Google-ba, a Nepa Cinere a nevű víziskorpió névvel, magyar névvel ellátott állat, jószágot, ha valaki megnézi az interneten és meglátja, akkor szerintem nincs is szükség a másik 4 évre, de azért én még sorolok párat. Tehát a nepacin olyan változatossága van a vízipoloskának, hogy lenyűgöző. A másik, hogy az ember szerintem alapvető kíváncsiság hajtja a természet megismerésére. És ennek az egyik fontos lépése, hogy kimegyünk a természetbe, és látjuk, hogy mi van ott. De a víz alá nem látunk. Meg ezek olyan kis jószágok, hogy nem látjuk őket. Tehát tovább kell menni a kíváncsiságba, kell egy belső motiváció, és ha egyszer ezeket az állatokat megnézzük részletgazdagon, felnagyítva, mikroszkóp alatt, akkor valami olyan érzés keríthet hatalmában minket, mint amikor az első mikroszkópba belenéztek az ember, és feltárult előttük egy teljesen új világ. Nekem ez volt a legnagyobb első motivációm. A harmadik az, hogy olyan terepi élményekkel gazdagodik az ember. Tehát amikor eldöntöd, hogy elmész megnézni egy szentély jellegű holtmedret, ahol nincs horgászat, nincs halászat, nincs körött mezőgazdasági föld.
Hol van ilyen Magyarországon, bocsánat?
Kevés van, uh-huh. Kevés van.
Környéken van ilyen?
Hát... Inkább a felső Tiszán mentén találhatóak olyan holtmeddek, ahol talán még kevésbé nyúlt hozzá az ember.
Bocs, megakasztottál a szavagyat.
Semmi, bárhonnan tudom folytatni. És az ember melcsizmába bemegy egy ilyen düledező faága, kócsagokkal, szépen teletűzdelt vízitökös holtmederbe.
Ami szentély jellegű holtág.
Szentély jellegű holtmederbe, és ott megáll egy pillanatra, és tényleg szétnéz, az az igazi nyugalom. Tehát én városi gyerek vagyok, Miskolcon a Búzatéren nőttem fel, úgyhogy nekem az...
Erre én mondom, hogy...
Nekem sokáig az alaphang, amire azt hittem, hogy a világ természetes rendje, az a villamos csengetése volt, de aztán rá kellett jönnöm a terepeim során, hogy nem a villamos csengetés az alaphang a fejemben, hanem az a holtmeder, ahonnan a közepébe szétnézel, és nem hallasz semmit, csak a természetet. Ezt tudom, kicsit túl romantizált dolog, de én tényleg ott vagyok a legboldogabb.
Hát inkább, mint hogy a szénateret romantizáljátok túl, vagy gondolom egyébként ez egy olyan szintű megállapítás, vagy mondás volt, mint azt mondtad volna, hogy Budapesten a Blahán nőtt.
Igen, a legnagyobb csomópont.
Az abszolút olyan. Ugye mondtad, hogy Debrecent választottad is, maradtál is, és hogy most vegyük ki a képletből a vízigerincteleneket, most az érdekelne, hogyha leveszed egyébként a melles csizmát, akkor egyébként mi az, ami Debrecenben neked nagyon közeli a szívedhez? Ahová szeretsz egyébként elmenni, szeretsz megpihenni, legyen az akár egy vendéglátóipari egység, legyen az akár egy helyszín, szóval hogy hol szeretsz kikapcsolni Debrecenben, melyek a kedvenc helyeid?
Az előbb felsoroltak miatt én a Vekeri tavat mondanám. Tehát nagyon kell nyüstölni a gyerekeimet is, hogy amikor vasárnap délután otthon ülünk, és nem csinálunk semmit, de valamit kéne, mennem kéne, csak egy kicsit, akkor én mindig arra megyek, mert egyrészt ott tényleg van víz, ott lehet bókászni, még van egy kis játszótér is, úgyhogy én azt mondanám, hogy mindenféleképpen a zöld területeket szeretem Debrecenbe, és szeretem Debrecenbe, hogy vannak zöld területek. Nyilván az örök elégedetlenkedő is azt mondja bennem, hogy legyen még több, sőt, ezt már nem tudom, Nietzsche is mondta, csak nem jegyezték fel, de hogy még több zöldet kéne Debrecenbe is. Úgyhogy remélem a város vezetői ezt meghallják, de ami van, az szerintem élhető, véteszi a várost, úgyhogy gyakran vagyunk a Nagyerdőn is, a Vekeri tónál is, megyünk ki a Fancsikára, voltunk kint pont a lezárások alatt ugye az ember próbált kóvályogni minél többet emberek nélkül, és kimentünk a Fancsikára, és 5x5 méteres vízterület volt, és akkor kimentünk, és tökre élvezték a srácaim, hogy bent gyalogolunk a meder közepén, és akkor ott azon az 5x5 méteres vízfelületen volt egy hattyú. És milyen szép, hogy még ott is megmaradt a hattyú.
Hát még mennyi makrogerinctelen volt alatta.
Igen, valószínűleg.
De jó, odáig vedem, Peti, persze.
Nagyon köszönjük, Pali, hogy eljöttél hozzánk beszélgetni. Hálásak vagyunk, és hát nem is tudom, mit kell kívánni általában egy hidrobiológusnak, jó fogást, vagy sok lábat?
Ez jó, ez legyen a vége, ez a sok lábat.
Okay. Neked pedig köszönjük, hogy meghallgattad ezt a beszélgetést, hogyha keresnél magadnak még egyet, akár a kacsák fenekéről is, akkor lapozz vissza a részeink között, és ments el magadnak egyet, miközben mondjuk a vekeri tavat, bármekkora is legyen a felülete, végigjárod, akár melles csizmával is. Köszönjük, hogy itt voltál, Isten áldjon, hello!
Hello!
Sziasztok!